reggeli személy.
Szentpéteri Nagy Richárd régen, nem annyira régen, de az elég régen találkoztunk, mindig nagy élmény, mert hogy valahogy mindenbe tudsz egy új nézőpontot hozni. Azt szerintem ez egy szuper képesség, de komolyan hát nagyon kevés ilyen emberre találkozom, aki nem csatlakozik valamelyik kórushoz.
Részemről a megtiszteltetés, hogy beszélgethetünk.
A nemzeti konzultáció témánk, de hogy így egyáltalán a Nemzeti Konzultáció intézménye, ami engem izgat, hogy akik kitöltik, azok vajon elhiszik, hogy itt történik valami, amikor kitöltik?
Kiváló kérdés. Az első válaszunk az, hogy nem. Nyilván akad olyan, mindent akad, bárki akadhatik, nem? De végtére is a célja a Nemzeti Konzultációnak nem is az, hogy az illető, aki kitölti, elhiggye, hogy ezek fontos kérdések, és hogy valaki is kíváncsi a véleményére. A Nemzeti Konzultáció arra van kitalálva, hogy felsorakoztassa a közvéleményt a kormány mögé, hogy a kormány mondhassa, hogy milliók állnak mögötte, vagyis hogy legitimációt adjon, legitimitást biztosítson a kormányzásnak. Jelzem, maga a választás is erre való egy nem demokratikus rendszerben. Ugye egy demokratikus rendszerben, csak hogyha már így belekezdtem, saját magam rontotta el, akkor demokratikus rendszerben arra való, hogy a közönség meghatározza a jövendő kormányzás irányát. Erre valók a választások. Egy nem demokratikus rendszerben arra valók a választások, hogy a közönség felsorakozzék a kormány mögé. Erre van kitalálva az egész. És az összes hasonló dolog erre van kitalálva. A nemzeti konzultáció egy kifejezett olyan innováció, aminek megvannak a nemzetközi példái, és megvan a múltbéli gyökerei is természetesen, de így ebben a formában, ebben a hazugság cunamiban, ahogyan mi találkozunk vele, ez tényleg, hát ez világra szóló élmény, olyannyira, hogy nyilvánvalóan ezt tanítani fogják, tankönyvek egész sora fogja majd ezt elemezni, hogy hogyan lehet ennyire olyan rendszert kitalálni, amely, olyan konzultációt, aminek minden eleme hazugság, nem csak az egész, hanem minden eleme.
De vegyük végig tényleg, mert ez izgalmas, hogy miért.
Ugye, ez nem nagyon különös, hogy nincs olyan szó, vagy olyan szótag, vagy kis tudásra szó, olyan betű, amely igaz lenne. Ugye ez nagyon különös, hogy a népszavazások, amelyeknek én személy szerint konzervatívként nem vagyok különösebben nagy híve, szemben más demokratákkal, ugye a végtérés arra való, hogy valamilyen manipulatív eszközzel, valamilyen tendenciózus kérdéssel valahogy azt az eredményt hozzuk ki, hogyha a kormány írja ki általában, nem demokráciákban, amit a kormány akar. De azért mégis mindennek valamilyen alapja van, azért valamire lehet hivatkozni, valamilyen reminiszencia, valamilyen közérzet van, valamire lehet építeni, van egyfajta, nem tudom, egy függetlenségpártiság, vagy egy nyugatellenesség, vagy valami, vagy vegyük, nem tudom, az Anschluss népszavazást, amit Hitler írt ki azután, hogy már megtörtént az eset, ugye, és milyen sokan mégis, hogy mondjam, az egész el volt csalva természetesen, de volt egy alapja, ugye szerintem a 20-as években, nem a 30-asban, de a 20-as években nagyon sokan, a 20-asban kis tudás, az szinte mindenki csatlakozni kívánt Németországhoz, nem a nácihoz, hanem csak úgy Németországhoz, ugye Otto Bauer, még a szociáldemokraták és Hans Kelsen, és itt tehát számtalanok. Vagy akármelyik népszavást veszük végtére, és hogy kicsit rádobnak, rátesznek, hangsúlyozzák azt, ami kevésbé hangsúlyos, elhallgatják azt, ami valójában hangsúlyos lenne, tendenciózusak és manipulatívak, de végtelen is valamire építenek. Itt azt látjuk, hogy bocsánat, mindjárt meggyógyulok, itt azt látjuk, hogy nem építenek végtelen is semmire. Már volt alkalmam egyszer elmondani, sőt megírni is, hogy a hazugság azért mégis egy különös dolog, nem de. Ugye, ha én azt mondom, és ezt a példát sajnos már elsütöttem, de most itt is elmondom, hát
belefér. Új hallgatóink nemzedékei
jönnek. Ha én azt mondom, hogy tegnap Budán voltam, pedig nem igaz, mert Pesten voltam, az egy hazugság, és méghozzá azért, mert reális dolog, hiszen lehettem volna éppen Budán is, és utána magyarázhatom, hogy végtel is metróval mentem, a kettes metróval, pirossal, végülis nem jöttem fel a Moszkva téren, mert találkoztam valakivel, visszafelértem, de végülis voltam, akarom, nem, de hogy mondjam, tehát ennek van valami alapja, de azt mondom, hogy tegnap a Holdon voltam, annak az nem hazugság, mert nincs a földgolyón egyetlen egy csecsemő sem, aki ezt képes elhinni, hiszen nyilvánvalóan nem voltam.
Ne legyünk ebben biztosak. Tehát azért ez így ebben a formában nem igaz. Tudnánk erre gyűjteni, akik elviszik, de igen, de értem a lényeget.
Tehát valahogy így, és miután azért valamire eddig a rendszer azért figyelt arra, hogy valami alapja a dolognak azért legyen, mégiscsak legyen valami közérzet, amelyre építhetünk. Itt már nincsen semmi, és ez azt is jelzi, hogy kifulladóban van. Ez az eszköz, amihez most nyúltak, ez korábban sem hozta meg azt, amit a közvéleményt várt volna, ahogyan a kérdésedben is megformázódott, hogy azért mégis ki az, aki ezt komolyan veszi. Ezt nem kell komolyan venni. Ennek nyilvánvalóan akadhatik olyan, aki ezt komolyan veszi. De valójában nem az a célja, hogy ez komolyan legyen véve, hanem az a célja, hogy, hogy felsorakozzék a közvélemény, és ráadásul, hogyha nem sikerülne felsorakoztatni a közvéleményt, még akkor is...
Felsorakoztatják majd őt.
Felsorakozták, tehát már mondhatjuk, hogy ki vannak már nyomtatva azok a plakátok, amelyek ott van, hogy kire hány százalékes, hányan előre tudják, hogy hányan fogják visszaküldeni, pedig nem. Tehát ez az eleme sem igaz a dolognak.
Egy közbevetés, bocsánat, de hogy ugye a kitöltő tudja, hogy ennek nincs tétje, semmi tétje. Van, csak jelezni akarja, hogy ő szeretné a kormányt. A kormány tudja, hogy ők tudják, és nem. Tehát itt még mindenki, a külföld tudja, hogy ez az egész hazugság. Igen. Tehát igazából hol jelentkezik a hatás ezek után?
Ott jelentkezik, hogy a szeretetet, az odaadást azért így is ki lehet fejezni. Ugye a kitöltők, ha ugyan vannak, a kitöltők jelentés része valamiképpen a kormány iránti elkötelezettséget kívánja ezt mutatni. Tök mindegy, hogy mi a kérdés. Egy példát érdemes talán mondani. A COVID előtt néhány kérdésben nemzeti konzultációt, már ezek a szavak is, ez a szó összetétel, ez a jelzős szerkezet is tényleg a használhatatlan, de most nevezik.
Hisz, hogy a konzultációnak van egy valódi jelentése, amit nem szerepel, a nemzetinek is van.
Maradjunk annyiba, hogy ezek itt nem érvényesülnek, minden esetre ennek nevezett jelenség. Ugye a kormány tervezett néhány kérdésben hasonló nemzeti konzultációt, és néhány kérdést meg is nevezett, amelyben annyira fontos lenne, hogy megtudjuk a közvélemény reakcióit, hogy mindenképpen ki kell érni. Aztán elment a hajó, néhány hét múlva mégiscsak egy másik kérdéscsoportban kívántak konzultálni, mert nem az az érdekes végterésket, tehát kiderült fehéren-feketén, hogy maguk azok a kérdések, amelyek előzőleg szóba kerültek, és amelyet a kormánypropaganda néhány héten át vitt, de végül nem lett belőle nemzeti konzultáció, azok nem érdekesek végterés. A következők sem érdekesek, mert nem maguk a kérdések érdekesek, hanem ez. És azért azt mondanám, hogy ha nem sikerül a felsorakoztatás, ha nem sikerül, nem már pedig alig, hanem ez nem különösebben sikeres, akkor is az állandó mobilizációban, állandó mozgásban tartani a közvéleményt, ezeknek a rendszereknek egy tankönyvi jellemzője végtere is, úgyhogy ebben nincs új a nap alatt. Itt állandó idegesítésben kell tartani a közönséget.
Igen, az egyik oldalról az ellenség van, ugye, ami jön, a másik oldalról a kormány, ami meg küzd az ellenséggel, és ez egy folyamatos, tényleg mozgásban tart.
Így van, és hogyha nincs mögöttünk a közvélemény, ha nem érezzük, nem mutatjuk nem éreztetjük a közönségünkkel azzal a szubkultúrával, amely minket támogat, akkor ők egyedül vannak hagyva. Márpedig tényleg egyedül vannak hagyva, mert így nem lehet eligazodni. Tehát ezen kérdések alapján nem lehet megtudni, hogy milyen világban élünk, és merre kéne menni. Ez csak megzavarja a közönséget. Mert ugye ezek manipulatív és tendenciózus kérdések, ráadásul a nagy részük hazugság, de még a hazugságokon belül is vannak hazugságok, és itt a...
Költészet.
Akár, hogy kérem.
Egyébként költészet.
Igen.
Tehát azt gondolom, hogy ez egy csodálatos feladat lehet ennek az összeállítása, hiszen itt egészen speciális elvárások érvényesülnek, hogy kulcsszavak, ugye valószínűleg csak a kulcsszavak vannak megadva ennek, aki megírja ezeket.
Igen, de hát különösen mostani éppen 11 kérdéses, hát mi nem 12 vagy 10, az mondjuk olyan kerek számok. Hát,
azért, a totó sem simmel, igen, az is 13 plusz 1.
Igen, és mondjuk a kérdések összefüggnek, mert most ez ilyen gazdaságpolitikai konzultáció, de hát ez nem ezen fog múlni semmi. Azt viszont különösen...
Ez is hazugság, mert nem gazdaságpolitikai konzultáció.
Tulajdonképpen egy ellenséggyártás. De még ha tehát az különös számomra, hogy sok esetben a függetlennek mondott sajtó is elhiszi, vagy valamiképpen elhinni próbálja, hogy valami értelmenek van, hiszen az emberi cselekvésnek, amit valamennyien végzünk, azért csak kellene valami értelmet adni az életnek. Ugye, az
a domb című kisregény nem erről
szól, de igen. De azért törekszik, hogy legyen valami értelme, és akkor hát minden esetre az, hogy a kormány, különösen a kormányfő felmutathassa ezt Brüsszelben, hogy mennyien támogatják, hogy ez valamilyen cél. Mert ugye ez a bevallott cél. De hát ez nyilvánvalóan nem igaz, hát ordas hazugság természetesen nem mutatja be, természetesen senkit sem érdekel, hogy egy ilyen manipulatív konzultáción hányan lettek ez, és ők maguk is előre tudják. Tehát nem csak a meritumát tekintve, nem csak a tartalmát tekintve elfogadhatatlanok ezek a kérdések, hanem maga a műfaj is elfogadhatatlan, és az összes adata természetesen hazugság, ugye? Nem, de nem azért, mert mert mit tudom én, visszaküldik valamennyien, és azt megduplázzák, és azt nem duplázzák meg nem triplázzák meg, egyszerűen előre mondanak valamit, és tehát hogy meg sem számolják, hogy hány ér vissza, mert úgy is van számuk arra nézve, hogy hány jött vissza. Előre meg lehet mondani, hogy ez most minden idők legnépszerűbbje lesz, vagy ez most nem, mert most nem, és ez előre el van döntve. Semmi igaz. Nincsen olyan eleme.
Ráadásul az a szép, hogy ennek már a következménye is hazugság, illetve akkor is hazugság marad, amikor már nincs, hiszen egyrészt hivatkoznak rá visszamenőleg, másrészt semmilyen következménye nincs, már hivatalosan sincs, hogy mi fog történni ez alapján. Hogyha, például, hogyha az első, mondjuk a kedvencem, hogyha mindenki azt válaszolna, hogy igen, csatlakozzunk a kereskedelmi háborúhoz, és ne próbáljunk meg gazdaságilag semlegesek lenni, tehát ezek többségbe kerülnének, akkor ugye nyilván mi történne, illetve hát fordított esetben, mert hogy mintha már gazdaságilag már semlegesek lennénk, én azt hiszem.
Igen, persze a semlegesség már meg lehet hirdetve, és a keleti nyitással ugye törekszünk, nem, de a semlegességre, de akárhogy nézzük is, itt a kérdések úgy vannak természetesen megfogalmazva, hogy az első állítás valami kedvezőtlen, bocsánat, amit a Brüsszel kívánnak magyar kormányra ráerőltetni, a következő állítás, hogy ezzel szemben a magyar kormánynak milyen nagyszerű törekvései vannak, és utána jön két válasz lehetőség, de érdekes, az első az, amely kedvező a kormány számára, arra kellene, az A-ra kellene szavazni, és a B, ugye, tehát megfordítva, mint a tükörre lenne, az pedig a rossz válasz. Hogyha valaki mondjuk óvatlanul csak azt nézi, hogy az első, második AB, ugye, akkor lehet, hogy rosszul is X-el,
ugye, itt mert trükk, nem könnyű. Az első a kedvező, igen, tehát az van, hogy megbüntesse-e a kormány az erejükkel visszaélő multikat? Ugye itt egyszerűen benn van az állítás, és a helyes válasz is, és a második.
A válasznál általában az A a jó válasz, és a B a rossz, de a kérdéseknél az első kérdés általában a rossz, és a második kérdés a jó. Úgyhogy erre nem volt nagyon figyelve, hogy így passzívban mondjam. Ez is mutatja, tök mindegy, teljesen mindegy, igen, érdektelen, igen. Ki érti egyáltalán, és hogyan érti a kérdéseket.
És volt köztük egy értelmezhetetlen, ahol ez nem érvényesül semmelyik logika ezek közül, az a támogathassák-e adókedvezményesen az alkalmazottaik lakbérét a munkáltatók, másrészt pedig, hogy a dolgozóknak jutatott szépkártya felhasználható legyen a lakás felújításra is. Igen. Tehát itt az a baj, hogy itt nagyon nehéz, ugye,
De van ilyen, hogy egy kérdésben kettő dolog is van, és mondjuk valaki, ha ezt bárki is komolyan menni, az egyikkel esetleg tudna azonosulni, a másikkal talán nem tudna egyetérteni, mégis olyan válasz nincs, hogy az egyik fele igen, másik nem. Mindkettőt kell támogatni, mind a támogatást, mind a szép kártyát, és fordítva.
Maradjon a 13. havi nyugdíj. Ez a legrövidebb kérdés, és ez egészen tökéletes. Tehát én nekem ez a második kedvencem. Az előző ez volt, amikor a szép kártya ott már teljesen elvesztett.
Igen, én azt hiszem, hogy egy évben 12 hónap van, valahogy úgy emlékszem, de minden esetre a 13. havi, hát ez is nagyon különös, nem? De milyen hosszan hallottuk, hogy a Gyurcsány kormány elvette, nem a Gyurcsány vette el, hanem a Bajnai kormány, de végtere is elvevődött, és az aztán nem adódott vissza egy évtized át, nem adódott vissza, végül valamiképpen visszaadódik, és most ezt kell megvédeni, ami egy évtizedig nem lett visszaadódva.
Brüsszeltől gondolom, mert...
Persze, Brüsszel ezt meg akarja tüntetni természetesen, az a kérdésből világosan kiderül. Hát Brüsszel nem akar 13. Brüsszel rosszat akar a nyugdíjasoknak.
Szeretne Brüsszel... Itt látszik egyébként Brüsszel eszköztelensége, hogy amikor effektív hazugságokkal vádolja meg az... Ugye Brüsszel, az mondjuk az már egy nehezebb terep, hogy mi vagyunk Brüsszel, tehát mi Brüsszel is vagyunk, de mindegy, szóval megvádoljuk Brüsszelt egy hazugsággal, nem tesz semmit. Tehát azt mondják, hogy ez az Orbán, azért ez milyen, azért rafinált fiú ez.
Igen, tényleg, ez a Brüsszel, ez nagyon nagy szó, ez jól ki van találva ez a szó. Ugye ez mégsem az Európai Unió, hanem Brüsszel, de ez a végtel is mindenki az Európai Uniót érti, rajta is nem Belgium fővárosát. Ez kiváló, hasonlóképpen, hogy a gender, vagy a migráns, ez is nem, ezek nem magyar szavak, vagy itt van a szuverenitás, és itt ezek a szavak valamit alig, ha nem jelentenek, sok esetben kiüresítettek, sok esetben árnyalni lehetne, és más kutató más mond erre, mint arra, de végtére is nem az az érdekes, hogy ennek a pontos jelentés tartalma világos legyen a közönségünk számára, ha azt mondjuk, hogy asztal, akkor mindenki többé-kevésbé, vagy valamire gondol, aminek van egy ilyen valamilyen vízszintes felülete, még ha megdöntve is, például egy író padlasztásod, de esetleg lába van, vagy valamin áll, minden esetre följebb van, mint a föld. Valami ilyesmire gondolhat általában az ember, ha azt mondja, hogy azt a, most a szuverenitás, vagy a gender, vagy a gender, vagy a migráns, vagy akár az itt említett példa, ez nem ilyen, ami pontos képet gerjeszt a megszólalóban, vagy aki meghallja ezt a szót, de ki tud alakulni egy érzet a szóval kapcsolatban.
Szóval a gender a legfurcsább ebből a sorrendben, hogy semmi nem alakult ki. Tehát az annyira jelentés nélkül bukott bele a tömegek tengerébe, hogy ott azért még mindig keresik a fogást azon, hogy mi, az micsoda.
Hát valami nem jó. Minden esetben.
Hát valami rossz a gender, igen, nyilván. De
és ez épp elég most.
Mert a kommunista az oké, tehát az, igen, hogy az valami nagyon fantasztikus dolog lett, ami, a liberális is, ugye?
Igen.
De annak idején már a polgár is elindult ezen az úton, meg a keményen dolgozó kisember, ugye, ami aztán végül is nagyon gyorsan elsikadt, mert ott az levetette. Épp az előbb beszéltem erről, hogy kéne csinálni egy szótárt, tehát egy ilyen, ez csak azért a szavak,
egyetemben, hát nyelvileg, hogy van, ez nyelvileg megvan nyerve. Most ez különös nem, de tehát azért nem ugyanabban az országban élünk, mint 2011-ben, 12-ben, 13-ban valamiképpen. Ha emlékszünk, egy korosztály vagyunk, hogyha ugye a legelső konzultációknál még a közvélemény egy jelentős része, különösen a megszólalók nevetett az egészen. Tehát ezt nem lehetett igazán komolyan, mert az első pillanattól világos volt, hogy sem szociológiailag, sem tudományosan, sem mondjuk politikailag, semmi elemében nem értelmezhető ez az egész rendszer, amit a nemzeti konzultáció jelképez, mint említettük, még a neve is tartatatlan. És valamiképpen utána beleszoktunk, és azt hiszem, hogy a 10-es évek, amikor a Fidesz népszerűségnek örvendett, és többé-kevésbé, nagyjából egészében jól mentek a dolgok, az gazdaságban is dőlt a pénz, és így tovább. A közönségünk, ideértve a megmondó embereket is, valahogyan belesimultak ebbe, beleszürkültek ebbe, és nem volt annyira éles kritikája a nemzeti konzultációnak. Csak például azt vehetjük, hogy a független sajtó sok esetben komolyan vette azt a számot, amelyet a kormány bemondott, hogy hányan küldték vissza, és ezen elaborált, hogy azt mondta a független sajtó, hogy hát ez csak egy nagyon kis része az egész közvéleménynek, és akkor pedig nem nagyon kis része, hanem még annál is nyilvánvalóan sokkal kisebb része, ez csak egy olyan szám, amit valamiképpen mégis komolyan vett a független sajtó, pedig ezt sem lett volna szabad komolyan venni. Valahogy úgy áll az ember, hogy nem mer teljesen szembe menni valaminek, mert az emberi rációval ellentétes, hogy valaminek egyetlen elemese se vehető komolyan.
Furcsa, mert hogy pont ezt már érzem a Tisza pártnál, most nem kérünk még ki erre pontosan, de ott pont ez történik, tehát hogy nem mer konfliktust vállalni, igen, azokkal az abszolút Fideszhez köthető abszurdumokkal, mert azokat, igen, inkább nem beszélünk, hanem pár más dologba kiugró példákat ragad meg, de hogy itt, igen, ugye ez a 14. nemzeti konzultáció, igen, ami azt jelenti, hogy hát mi minden 14 alkalommal kellett volna nagyon élesen tiltakozni, ez sem egyszerűen megoldhatatlan.
Hát nem szabad komolyan venni. Tehát én nekem már azt sem tetszett, amikor gyűjtötték az áthúzott éveket, és azt egy nyilvános ilyen felgyújtani, vagy nem tudom, demonstratíve valóban bedobni, vagy égetni, vagy megsemmisíteni, vagy gyűjteni, vagy oda menni, mint ezt komolyan kéne venni. Mint hogyha ez az életünk része lenne. Nem, ez nem az életünk része, ezt nem kell komolyan venni, szerény megítélésem szerint. Erről, hát most beszélünk róla, de végtel is legjobban akkor járunk, hogyha eltekintünk e felé. Tehát ennél okosabbak vagyunk, hogy úgy mondjam. Az egész magyar közvélemény ennél bölcsebb jóval.
Tehát rengeteg ilyen van, mondjuk a befóliázást, vagy ezeket mind el kellett engedni az emberek füle mellett, hogy hát úristen, de tényleg adjatok már békén. De sok ilyen volt.
Igen, én is hajlamos vagyok azzal egyetérteni, hogy bizonyos mozgalmak szeretik fölnagyítani ezeket a dolgokat. Még akkor is, hogyha ezek sok esetben jelentősek, mert egy-két fólia eset élnek, hát nem elfogadható. De azzal, hogy beszélünk róla, azzal, hogy gerjesztjük ugyancsak a közvéleményt ebben a dologban, és ezzel az ellentétes tábornak is muníciót adunk, ez nem hasznos mondjuk politikailag. Ettől még mindenki, ugye legalábbis az ellenzék és szabad világban azt csinál, amit akar természetesen, de ha innen bírálhatjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy legjobb ezeken felülemelkedni.
És hogy ezt tudatosan... erre játszik a kormány, az a szuverenitás védelmi hivatalból látszik, aminek nem adott jogköröket. Tehát eleve úgy csinálta, és a szuverenitás védelmi hivatal jelentései, amelyek ugye ugyanez a kategória, igen, hát igen. Jézusom, ez nem abszurd, nem kellene foglalkozni, aminek nem lehet semmilyen következménye hivatalosan, csak az, hogy itt ventillál ebben a közvéleményben.
Pontosan így van. Lehet hangulatot gerjeszteni mondjuk független intézmények ellen, polgári kezdeményezések ellen, és így tovább, és aztán előbb-utóbb el is jutunk oda, hogy ezek fenyegetve érzik magukat, egy részük nyilván háromszor is meggondolja, hogy milyen akciókba kezd, egy másik részük ennek ellenére megy tovább a kérdőt úton.
Leköti az adminisztráció,
mert mégiscsak ez van, az a normában, a jogszabályban, akkor mégiscsak válaszolni kell, akkor mégiscsak komolyan kell, mégiscsak az állammal állunk valamiképpen szemben, az állam intézkedik velünk szemben, és így tovább, és ennek az az eredménye, hogy benne vagyunk, már benne vagyunk ebben a játékban, ami nem is játék, hanem egy nagyon komoly dolog, és hát, és szomorú. Sőt, olyannyira így van, ha szabad még egy ilyen tétel mondatot, köszönöm, neked még megy, reggel is, kérlek szépen, hogy lassan ott vagyunk, hogy éppen ez a szuverenitás védelmi hivatal fölállítása az, ami nem azt mondom, hogy ez az origó, és még soha semmilyen folyót nem lépett át a rendszer, és hogy de ez már az. Tehát ez a hibrid rendszer, ez már nem is az, hogy mondjam. Nem ez meg,
de az átlátszó jelentés, ez egy rendkívül, de ez már tényleg az már szórakoztató. De hogy pont ez volt, hogy volt egy pillanat most nemrégiben. Ugye Lázár János, amikor neki rohant Vitézinek, de alpári módon, ugye meg volt, ez volt a zsuglói képviselő, aki hatházinak rohant neki ezzel. A Szijjártó Péter kiejtette a száján azt, hogy hát manipulálta az orosz állami média az ő szavait, ami megint egy ilyen nagyon furcsa kisiklásnak tűnt, illetve Orbán Viktornak volt a Néprajzi Múzeumban egy lefagyása, vagy ilyen évszámok, majd ugye a családi pótlék, családi adókedvezményes tévedése. Egy kicsit, mintha az idegösszeomlás szélén állt volna abban a pillanatban a párt, de aztán mint a most egy kicsit azért rendezte.
Ezt én is érzem, és az nemzeti konzultáció esetében is láthatjuk ezt. Tehát, ahogy próbáltuk mondani a legelején, ez mindenki nevetséges volt. Különösen ugye a felső középosztály, vagy az értelmiség, ahogy szokták mondani, több helyen is megnyilvánult ezzel szemben, elmondta, hogy milyen hibái vannak, mennyire komolytalan dolog. Aztán egyre inkább beleszürkültünk ebbe, elfogadtuk, életünk részévé vált a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik esetben nemzeti konzultáció. Most viszont megint azt érzem, hogy a közönségünk már hajlamos, akár kemény, határozott szavakkal is visszautasítani ezt. Tehát nem csak az a része, amely mindig is az ellenzékre szavazott, hanem van egy általános ébredés, ha úgy tetszik, ezt érzékelem. Ettől még a rendszer kiválóan él, és a rendszernek hatalmas tartalékai vannak, és olyan eszközei is vannak, amikhez még nem is nyúlt, és képes megőrizni a hatalmát, akár még hosszú évekig választásokra. De minden esetre a közvélemény hangulatában érzek egy olyasfajta változást, így szagra, hogy tetszik, hogy a közönség bátrabban szól most már ezekkel szemben.
Ez a Tiszához kötődik?
Igen, a Tiszához kötődik. Tehát van egy realitása annak most már, hogy legalábbis ugyanakkor a tábora a rendszer ellenzékének, mint magának a rendszernek, ez már, tehát hogy látjuk a grafikonon, és ez nagyon beszédes. Úgyhogy szabadabban beszélnek bizonyos fokig némileg a polgártársaink ezekben a hónapokban.
Miért kellett nekik ehhez a Tisza? Tehát ezen gondolkozom egy pillanatig, hogy annyira tájidegen volt a liberalizmus vagy a baloldaliság ebben az országban, hogy ahhoz csatlakozni úgy nem volt nagyon komfortos.
Mind a baloldaliság, mind a liberalizmus megkapta magáét a kormánytól, nem csak kormányon, hanem amikor még ellenzékben volt akkor is, tehát legalább egy 20 éve megy a mondjuk a propaganda szavakkal szemben, úgyhogy ennek nyilván volt valami hatása, de azokban a rendszerekben, amelyek nem demokráciák, ezeknek a szavaknak kevesebb értelmük van. Hát, és az olyasfajta mozgalmak, amelyekhez a magyar kormánypárt hasonlít, még akkor is, hogyha azok sok esetben demokráciákban működnek, azok egy része baloldali szövegeket mond, vegyük például a Janez Jánsát, ugye Szlovéniából, akinek baloldalinak tartandó pártja van, vagy Robert Ficót, aki ugyancsak baloldalinak tartandó pártot vezet, és akkor vegyük a jobboldali populistákat, mondjuk Babist, ugye Csehországban, akik meg kifejezetten szeret a konzervatív gyökerekre hivatkozni, akár nézzük is, tehát kevésbé értelmezhetőek a baljobb skálán való elhelyezési próbálkozások egy olyan rendszerben, ahol nem demokratikusak a körülmények. Én nagy híve vagyok a baljobb skálának. Soha nem fog megszűnni, még nem demokráciában is értelmezhető ez a skála, de minden esetre kevésbé. Tehát ezek a mozgalmak, amelyek populistáknak és hasonlóknak tartandók, ezek sok esetben baloldali dolgokat mondanak, sok esetben jobboldaliakat. De az biztos, hogy kulturálisan szeretnek jobboldali hagyományokra hivatkozni, még akkor is, hogyha rossz hagyományokra hivatkoznak. Mert én magam is jobboldali lévén talán mondhatom, hogy lennének példái az akceptálható jobboldaliságnak, akár még a szerencsétlen magyar történelem, de ezekre nem történik hivatkozás, hanem másokra van hivatkozás, amelyek ugyancsak akceptálhatók. Na, szóval itt egy ideológia katyaszba vagyunk,
hogy nem. Csak hozzáfűzném azt, hogy ez az Egyesült Államokban számomra a legijesztőbb, ahol azért a republikánusokról nem azt gondoltuk, hogy ilyen tenyeres talpas sútyerákok, hanem az a nagyon, nagyon akceptálható, egyetemben konkrét, és ezt sikerül lerontani. És ez ijesztő számomra, hogy hogy ott is menne.
A republikánusok jelentős része most már trumpista.
Ami abszurd.
Hát igen, de nem tegnap kezdődött. Tehát az évek óta megy, és ugye egy teljes ciklust kibírtunk, utána egy teljes ellenzéki ciklust kibírt a republikánusban. Párt, mármint az elnökséget illetően, mert ugye mind a szenátusban, mind a képviselőházban sok változás volt az elmúlt években, de most úgy néz ki, hát nem tudjuk előre, de ott meg lesz a republikánus többség mindkét házban, az elnöket meg majd meglátjuk, most ezt a pár napot tényleg talán kibírjuk.
Hát ez ijesztő ebben a szempontból, de a szavazóik, tehát hogy az a szavazó, aki 20 éve az Republikánus pártra szavazott, az most egy teljesen más dologra szavaz, és mégis valahogy, és nem gondolom ostobának, vagy valaminek, hanem egyszerűen egy valami átlett így, átlett drótozva.
Igen, van alapja, csak akkor most belemennénk ebbe, akkor elmennénk Magyarországról, de valami olyasmit általánosságban is mondhatunk, akár Európából is, Nagy-Britanniából is, nyugat-európai országokból is, hogy nagyon megváltoznak a színarányok, ha úgy tetszik, hogy az arcbőr színéről beszélek, és bizony vannak fehér szavazók, sok esetben férfiak, akik nehezményezik azt, hogy itt nagy jelentős változás van. Tehát, hogy ne amerikai példát mondjak, de például Nagy-Britániában egy 10 év múlva, akár mindennapos is lehet, hogy egy fehér ember kertészkedik egy indiai család házában Londonban, és nem pedig fordítva, korábban ez fordítva volt elképzelve, de most ez egy realitás, és nyilvánvalóan, hogy sok esetben ez nehezen kezelhető, sok konfliktus adódik ebből, és ezt ezt mind értelmesen kell az ilyesmiket kezelni, de hát a demagógiával az ilyesmik nem kezelhetők, de arra a demagógia jó, hogy felkorbácsolja az indulatokat. De legalábbis azt a veszteségérzetet, amely az establishmenttel szemben megfogalmazódik, és hát hogyha egy ilyen ügyes szónok, mint Trump, aki egy született manipulátor és hazudozó, ugye hát nincs egy igaz mondata kis túlzásra szólva, ezt kihasználja, nyilvánvalóan magyarázható tehát ez a népszerűség.
De amit mondtál, hogy a kiegyenlítődés, meg hogy most már legalább akkor ellenzékítőm van, hogy szükség volt-e ez a Fideszhez nagyon közel álló másik pártra, mert egy ilyen kicsit megmernek lépni az emberek? Igen. Nagyot már nem.
Ez kiváló kérdés, és valami olyasmit érdemes talán mondani, hogy szükség volt egy integratív előre, az egész bizonyos. És erre sokféle jelentkező volt az elmúlt 14 évben. Hogyne? Ha most csak az év elejét nézzük, hallatlan, hogy mi történt ebben az évben. Tényleg ez a 24-es év, ugye azt hallottuk, hogy a nagy választások, ugye az amerikaiaknak, vagy utalok például a brit konzervatív párt vezérválasztására, ami most a hétvégén el fog dőlni, hát majd meglátjuk, milyen síralmas eredménnyel, de minden is. Tehát itt nagyon sok változás történik 24-ben, de Magyarországon is óriási. Tehát más országban élünk, mint az év elején. Ugye januárban, de még február első felében is, nem csak, hogy azt nem tudtuk, hogy nincs Tisza párt, hogy van Tisza párt, mert azt még Magyar Péter sem tudta, hanem Magyar Péter nevét sem hallotta tulajdonképpen senki, és most egyszer csak van. Nem egyik pillanatról a másikra, de történelmi távlatban ez tényleg pillanatok alatt megtörtént.
Ezt hasonlítod a Macronhoz? Vagy
az igen, Macronhoz nyugodtan lehet hasonlítani, de ott is, ez a Macron az is nagyon jó példa, mert ott a riválisoknak a szarvas hibái is hozzájárultak ahhoz. Hát az egész szocialista párt hibát hibára halmozott, és az egész francia jobboldal, a köztársaságpárti jobboldal is hibát hibára halmozott, előválasztást csinált, és tehát minden nagyon
tudom,
nagyon...
Hogy az
igen, soha nem, sehol nem vált be, ugye Magyarországon miért nem tudom, miért kell kipróbálni azt, ami... Egyértelműen nem vált be, úgyhogy teljesen világos, hogy nagyon sok baj történt ebből. Hát maga ez az előválasztás is, ha már valamiképpen szóba került. Kevés olyan beszélgetést tudok elképzelni, ahol az előválasztást nem hozom szóba,
de...
Mondanám, hogy itt is az előválasztás következménye az, hogy ilyen ellenzék van, ilyen hivatalos ellenzék, hogy a parlamenti ellenzék ilyen, hogy ennyi frakció van, ugye LMP frakció most már történetesen nincs, de a többi sem létezik szociológilag, vagy valóságilag, csak papíron. Úgyhogy ez mind az előválasztásnak köszön, akárhogy nézzük is. Úgy festett tehát, hogy januárban még egyértelműen látszott, hogy a DK lesz az integratív erő, de már rögtön föltűnt az, hogy lesznek olyan polgártársaink, akik nem kívánnak becsatlakozni ebbe az integratív erőbe, és ez kedvezett a kutyapártnak, az integráción kívüli pártoknak, hát a Mi Hazánkról már nem is szólva. Tehát föltűntek erők, és az is várható volt, hogy más erők is esetleg föltűnhetnek, hiszen sok polgártársunk nem szívesen megy bele ebbe az integrációba. Ha már ott tartunk, hogy jön a választás, és a választás napján ez a kérdés, hogy Orbán Viktor vagy egy ilyesfajta baloldali integráció, amit akár a DK vezet, akkor sok polgártársunk természetesen leszavazott volna a DK-ra, de mi most ez már elmúlt, hiszen februárban történt itt nagyon különleges dolog. Hát többször megbeszéltük, hogy február 10-en itt egy új hajnalra ébredtünk.
De ez lehetett volna egy baloldali robbanás, igen, vagy liberális robbanás is, igen, vagy itt muszáj volt egy ilyen...
Ez kiváló kérdés, hogy utólag nehéz megállapítani, most ez történt. Uh-huh. Le tudjuk írni, hogy mi történt, hogy mi történt volna, hogyha ez egy baloldali lett volna, azt nyilvánvalóan nehéz megmondani, de én vállalnám annak kijelentését, hogy az, hogy valami baloldali vagy jobboldali, az másod-harmad negyedleges, másodlagos, harmadlagos, negyedleges. Nem mondom, hogy jelentéktelen, de talán nem elsődleges fontosságú a polgártársaink számára, szemében. Ezért a baloldali pártoknak innen üzenhetjük, hogy van még remény. Ugye nem szűnt meg Magyarországon a baloldal, de az nem kérdés, hogy a polgártársainknak egy jelentős része arra törekszik, hogy a legesélyesebb jelöltre és a legesélyesebb pártra szavazzon, és ebbe csak bezavar az, hogyha más pártok is vannak. Tehát itt nagyon súlyos stratégiai kérdéseket kell eldönteniük a baloldali ellenzéki pártoknak. Ez részük már eldönthette, hiszen nincs más választás, ugye a megszűnés...
Igen, az MSZP például már eldöntette.
Igen, eldöntette. De ott is vannak hangok, melyek arra vonatkoznak, hogy egy új integratív erő jöjjön létre, és ez egyébként ez a Fidesznek is érdeke, és ott akár még pénzügyi összefonódások is lehetnek, úgyhogy érdekes országban élünk, még érdemes lesz ezeket a folyamatokat is figyelni. Mindenesetre a közönségünk, vagy a közvéleményünk, vagy a választó polgártársaink legnagyobb része most úgy gondolkodik, hogy a Fidesz leváltása az elsődleges cél, ennek a rendszernek a megszüntetése, Orbán elkergetése, és ennek eszköze egyelőre a Tisza párt. De 26 még nagyon messze van.
Mert hogy ugye pont azon gondolkoztam, hogy mostantól nem érdek az 5%-os küszöb a Fidesznek, hiszen most az lenne a jó neki, ha bejönnének a kicsi pártok, valahogy bejönnének a parlamentbe, úgyhogy igen, most egy ilyen 3%-os leengedés.
Igen, van erről szó, tagadja a kommunikációért felelős miniszter, ezt természetesen tagadja. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, de érdekes, hogy olyan elemzést is hallhattunk már éppen tegnap, neveket talán nem mondjunk, hogy az Fidesznek érdeke, hogy egy nagy tömb álljon vele szemben, ezt vitatnám. Éppen a Fidesznek éppen az az érdeke, amit te mondtál az előbb, de lám, még az érdek meghatározása sem egyszerű, sok esetben a megszólalók számára. De az bizonyos, hogy az osz meg is uralkodj, azért az jó, az a hatalom megtartása érdekében azért ez beszokott válni, ugye az elmúlt pár évezredben ezt megfigyelhettük, és egy felaprózott ellenzék nyilvánvalóan könnyebben kezelhető.
Nagy tömb akkor lett volna jó a Fidesznek, ha Gyurcsány Ferenc vezeti a nagy tömböt, mert akkor azok az emberek, akik, mert volt egy ilyen réteg, akik semmiképp gyűlölték, meg akarták a Fidesz szüntetni, de nem szavaztak volna Gyurcsány Ferencre. Így most már ebben ez
igen,
a nagy
most is vannak olyanok, akik gyűlölik a rendszer, de nem szavaznának Magyar Péterre. Én azt
de sokkal kevesebben.
Kevesebben, igen. Hát mondjuk azt feltételezem, hogyha azon a napon, amikor le kell adni a voksot, végülis ez a történelmi helyzet áll elő, akkor sok esetben hát akkor isznak egy vodkát, befogják a
unikumot, és azt kellett, ugye Jávor Benedek unikumot.
Rendben van. Lech Valensa mondta ezt először 90-ben, és őtől veszem ezt a vodka példát, de egyiket sem próbáltam, úgyhogy nem tudok állást foglalni. Akárhogy nézzük is, ugyan a helyzet, hogy ha oda jutunk, akkor alig ha nem a rendszerváltó szavazók leszavaznak, akárkire csak le legyen váltva a rendszer, és hát Magyar Péternek erre most nagy esélye van, ha egyáltalán valakinek van esélye. Talán a Magyar Péterrel szemben felsorakozó ellenzékieknek mondhatjuk, hogy esetleg később egy demokráciában könnyebb kormányváltásokat csinálni, mint ebben a rendszerben. Lehet, hogy első lépésben a rendszert kéne nagyon gyorsan megszüntetni, megbuktatni, és utána
már. Mit értünk rendszer alatt? Ez fontos,
a nemzeti együttműködés rendszer Thatcher-nek nevezett szisztémát, megint csak olyan neveket, olyan szavakat használunk, amelyeknek kiüresedett értelmük van, de hát valahogy el kell nevezni.
Mert ez igazából tényleg nehezen definiálható, hogy ez most, mert ugye a jobb oldal, bal oldal, aminek valóban szerintem is nagy értelme van, de hogy egy csomó esetben a Fidesz esetében nem értelmezhető, mert hogy ott van például magántulajdon szentsége, meg vannak ilyen
állami beavatkozás, és itt és a, így van, tehát demokratikus világban, szabad világban értelmezhetők ezek a politikai ideológiák, hangsúlyozom, hogy politikai, hangsúlyozom, hogy ideológiák, ezeknek nagyon is van értelmük, de hogyha olyan katyvasz van, hogy mind ideológiai katyvasz van, mind pedig egy nem demokráciában vagyunk kénytelenek élni, ha ilyen a helyzet, már pedig most ilyen a helyzet, hogy mi a neve a nem demokráciának, az másra tartozik, de hogy nem demokrácia, az leszögezhető. Most egy ilyen rendszerben tehát kevésbé értelmesek a megszokott
viszont az integratív erő, amit mutatott a Tisza, az a hitből ered igazából, mert hogy a tényekből nem ered.
Hogyne. De hát nem is, túl sok tény nem is lehet itt felsorakoztatni. Először is az a politika érdek, hogy egyelőre nem jönnek ki dolgok, ugye? Tehát itt ne legyen se jobb, se bal, hanem magyar, ugye? Integratív legyen. Másról pedig talán erre is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a kis pártok, a legkisebb pártok sorsa már eldőlt az év elején, már akkoron, amikor Magyar Péter még fel sem tűnt. Vagyis Magyar Péter nem kinyírta ezeket a kispártokat, mert ezek, hogy így mondjam, passzívban már ki voltak nyírva. Vagyis a legkisebb pártok, amelyeknek van frakciójuk a Magyar Országgyűlésben, ezek már az év elején sem mutattak semmilyen erőt, és bőven 5%, hanem 3 vagy 2% alatt voltak. És teljesen világos volt, hogy nem fognak bejutni a parlamentbe. Vagyis az igaz, hogy megjelentek az DK, az integratív DK szélein azért újabb kezdeményezések, de a kispártok már megszűntek. Ez nem vonatkozott a Momentumra, de azért talán itt is elmondhattam, tehát utalhatunk talán korábbi megszólalásainkra, hogy a Momentumot én már akkor is temettem. A Momentum annyi hibát követett el, hogy nem volt esélye már az európai parlamenti választásoknak, és kimerem mondani, hogyha Magyar Péter nem tűnt volna föl, a Momentum akkor sem jut be az Európai Parlamentbe.
Az LMP még hibát sem követett el. Tehát annyira nem követett el semmit, hogy még hibát sem. Az MSZP, az ugye tudjuk, mi történt. Ugye a két farkú az egy kicsit kilóg ebből az egész.
Igen, történt, de hát van még
a Jobbik szintén ugyanez ez a dolog, hogy ők senki földjén maradtak.
Igen, ott helykeresés volt, egy időig a jobb középen keresgéltek, most visszamennek a gyökereikhez. A megelőző sem nem volt lehet. Sikeres most, persze. Van gyökér éppen, csak az elfogadhatatlan gyökér természetesen.
Nyilván. Ugye, meg azt mondta, elfoglalták közbe.
Közben elfoglaltak. Ezt érdemes lenne a Jobbiknak is észrevennie, de hát majd csak
megérődik. Ez amikor Slamovics István és Pataki Attila az Eddában újra kezet fogtak a színpadon. Igen. Tehát még el tudom képzelni, hogy ez
az igen, ez nekik jó. Tehát az világos, hogy ez egy jó érzés, régi haverok, most megint haverok, nagy nagyszerű, és alig, hanem a bázisnak, ez jó, ha már a Jobbikról beszélünk, hogy újra érzik azt az érzetet, amit nosztalgikusan korábban érezhettek. Most megint érezhető ez, de ennek politikai hozadéka egyelőre nincs, azt jósolhatjuk, hogy nem is nagyon lesz, de minden esetre most tényleg a semmiről, tényleg megint a nulláról beszélünk, mert itt a nulla közeli állapotban vannak ezek a pártok.
Az ideális helyzet, hogy megszűnik a százalékos küszöb a bejutásnál, akkor ezeknek lehet valamiféle értelme.
Igen, lehet, és különösen, hogyha 2-3 esetleg összeállnak, és a nosztalgia beviszi őket valóban, de a kispártokat tehát nem Magyar Péter szüntette meg, vagy nyírta ki, ha már ennél az igénél vagyunk, de a DK-t igen. Tehát a DK-nak, mármint nem a DK-t, önmagában a DK létezik, és jelzem, továbbra is létezni fog, hiszen valamilyen baloldali erőnek kell lenni, és akár még az országgyűlésben is lesz, de a DK méreteit nagyon megkurtította a Magyar Péter fellépés, a DK-tól
is lehetőség.
Ami egyébként is már ott volt, ahogy jeleztük, tehát kilógtak sokan, és akkor új erőknek is volt esélyük, de minden esetre az nem volt kérdés az év elején, és még 24-ben voltunk már akkor, és ez most nemrég történt, amikor a DK volt az integratív erő, és lám.
Az mennyire reális, ugye tudjuk, hogy ez egy nagyon speciális oligarcha rendszer van az országban, nem olyanok, amiket feltételeznek egyesek, és hogy ez a feltételezés mennyire valószínű, hogy egy ilyen esetben, amikor elkezdik fölémérni a Tisza pártot, vagy odamérni a Fideszhez, akkor ők elkezdik egy nagyon finom helyezkedést, egyfajta közeledést, mert ők nekik az elsődleges, ez a gazdasági semlegesség elve egyébként, hogyha esetleg a Tisza párt győzne, ők akkor is maradjanak valamilyen módon, persze. De hogy ezek meg annyira be vannak kötve a Fideszbe, vagy az Orbán családba, hogy ott meg ugye valószínűtlen, hogy ez a mozgás elindul.
Most ez tényleg megint nagyon különös, és köszönöm ezt a kérdést is, mert valóban. Tehát minden választásnál teljesen biztos, hogy a rendszer nem bukik meg, és ezek maradni fognak hatalmon. Mégis minden választás előtt, akár még az utolsó percekben is a rendszer azért bebiztosítja magának a vagyont arra az esetre, hogy esetleg mégis megbuknék, aminek nincs semmi esélye, de ha mégis bekövetkeznék, akkor azért ők biztos helyen legyenek. Vagy csak emlékeztessük magunkat arra, hogy a Paks 2 szerződést azért a 2014-es választások előtt néhány héttel kötötték meg, hogy azért az biztos legyen. A közvélemény figyelmét elterelték, nem tudom, az emlékművel, ugye a szabadságtéri emlékművel, és arra a közönség nagyon figyelt, már volt alkalmunk bírálni a megmondó embereket, akik nagyon szeretnek egyes kérdéseken hosszasan lovagolni, studírozni ezeken a dolgokon, pedig nem vettül, talán figyelem.
Egy percig maradt, csak igen, mondom, akkor, hogy akkor, van az idő.
Akkor a baloldali enzékünket talán nem szidjuk tovább, hanem inkább azt mondjuk, hogy van értelme tehát arról beszélni, hogy itt egy jelentős változás van. Az pedig, hogy a Tiszapárt följövőben van. Ott a kérdés nem is az, hogy már elérte a Fidesz, vagy nem, hát előbb-utóbb, tehát ugye a svunk így van. Most ez kicsit odamérik, vagy igen, most egyelőre ott van.
Nem az a momentum.
Igen, nem az a momentum, hanem ez a bizonyos politikai pillanat. Alig, ha nem már ott van, hogy már azonos népszerűsége szinten van, vagy kicsit jobban, vagy kicsit kevésbé, ez majdnem mindegy, az év végére, ha a lendület folytatódik, akkor megint egy új országban leszünk, mert alig, ha nem, ugye most azt prognózizálható, hogyha minden úgy történik, hogy most van, hogy a Tiszapárt a Fidesz fölé fog kerülni.
Szentpéteri Nagy Rihárd volt a vendégem, és ismét azt hiszem, hogy van még 2-3 óra ebben a történetben, de hirtelen most annyi szállon tudnék elindulni, de nem indulunk sehova, mert elérkezett a 9 óra 54 perc.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.
Ez volt a reggeli gyors, Balogh Kármen, Studer Dániel, Král Kevin és a szerkesztő Herskovics Eszter nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre, a viszonthallásra.